nagyon sok mindent helyre rakott ebben az írásban. Tehát ez arról is szól, hogy a mító a rendszerről, és nem az egyes férfiakról szól. Hogyan fejtené ezt ki nekünk?
Igen, valóban ez történt, hogy felkértek arra, hogy valahogyan reagáljak azokra az ellenérvekre, vagy árnyalásokra, amelyet mindenféle helyeken leírtak, Facebooktól, Facebook kommentektől kezdve, cikketen keresztül, apró bejegyzésekig. És azért is vállaltam el nagy örömmel ezt a felkérést, mert hogy nagyon fontosnak tartom a párbeszédet ebben a kérdésben. Az a tapasztalatom, hogy nagyon sok kérdés szempontjából csak elmélyíti az árkokat az, hogyha elbeszélünk. Gyakorlatilag a két tábor elbeszél egymás mellett, és fontosnak tartottam kiválasztani azokat a legfőbb ellenérveket, amelyeket tisztázandónak tartok, és azokra reagálni. Eredetileg úgy terveztem, hogy úgy írom meg, hogy felteszem azokat a kérdéseket, majd válaszolok rájuk, amelyekkel én találkoztam, végül más formát öltött. Én két fontos dolgot szerettem volna ebben az írásban hangsúlyozni. Az egyik dolog az, hogy mi van, miért mondják azok, akik áldozathibáztatónak minősítik, most nevezzük leegyszerűsítően ellentábornak, ugye nem szeretem ezt a tábor kifejezést. Mi van emögött az áldozathibáztató mögött? Ezt is eléggé károsnak érzem, hogyha csak megcímkézzük a másik felet áldozathibáztatónak, de nem magyarázzuk el, hogy ezt miért mondjuk. Ez volt az egyik. A másik célom pedig az volt, hogy azt hangsúlyozzam, hogy ez nem a férfiaknak a kollektív megbélyegzését célozta meg ez a kampány, hanem valamilyen strukturális egyenlőtlenségre akarta felhívni az olvasóknak a figyelmét.
Szeretném, hogyha elmondaná, azt kifejtené, hogy akkor kit nevezhetünk áldozathibáztatónak, vagy miért fontos az, hogy tisztázzuk azt, hogy hogyan is állunk ezzel, mert nagyon sokat emlegették az elmúlt napokban ezt, hogy ez a két tábor kialakult, az áldozathibáztatók és azok, akik együtt éreznek az áldozattal.
Igen, azért nevezzük áldozathibáztatónak ezeket a megközelítéseket, mert abból indulnak ki, hogy valamilyen módon, és akkor ez a valamilyen módon, ez borzasztó széles skála magának, ennek az érvelésnek is az értelmében. Ez lehet pusztán naivitás, lehet haszonlesés, lehet érdek, lehet egyfajta könnyűkatát táncba vinni, ugye van erre magyar mondásunk is, hogy könnyűkatát táncba vinni. Tehát nagyon széles spektrumon helyezkednek el ezek a viszonyulások, de abból indulnak ki, hogy azért az áldozatnak van valamiféle felelőssége a kialakult helyzetben. És az én általam olvasott ellenérvek zöme például azt emelte ki, hogy nagyon sokszor a nők maguk profitálnak ezekből a helyzetekből, tehát úgymond belemennek ezekbe a játékokba, és a könnyű önmegvalósításnak a lehetőségét választják, tehát valamilyen szexuális szolgáltatást nyújtanak, bármi is legyen az, annak érdekében, hogy gyorsabban célba írjanak, mint azok az erkölcsös társaik, akik ezt elutasítják. De lehet ez az áldozathibáztatás, vagy szólhat ez az áldozathibáztatás annyiról is, hogy csak nagyon naívak. Ez ugye a minek ült az autóba kezdetű érvek tartoznak ide. Én viszont azt állítom egyrészt, hogy semmiféle naivitás, vagy semmiféle olyan magatartás nem legitimálhatja, nem teheti jogossá azokat a cselekményeket, amelyekre viszont a másik fél, akit ugye áldozatnak hívunk, nem bólint rá. Ez az egyik. A másik érvem pedig az volt, hogy a rendszer maga olyan, hogy a női testnek, a női szexualitásnak lehet ilyen értéke. És ebben tulajdonképpen megint csak áldozatok a nők, amely helyzetekre kétféleképpen válaszolhatnak. Egyrészt válaszolhatnak úgy, hogy elutasítják ezeket a felkínált lehetőségeket, és válaszolhatnak úgy kevesen valószínűleg, hogy élnek ezekkel a lehetőségekkel. De tulajdonképpen itt megint ez egy kényszerpálya, amerre a nők rá állítódnak, és amely megint tőlük függetlenül alakul ki, a rendszernek a sajátossága ez.
Sok tévéműsor, rádióműsor és írás és cikk született a botrány kapcsán, és hallhattuk azt is, hogy a magyar társadalom oda jutott már, hogy van ilyen jelenség is, hogy sugar daddy, sugar baby, ahol fiatal lányok anyagi támogatást kérhetnek idősebb, sikeres férfiaktól, akik felvállalják, hogy támogatják őket bizonyos szolgáltatásokért, szexuális szolgáltatásokért, és elhangzott az, hogy a magyar társadalom hogy jutatott eddig, hogy ez a jelenség is már legitimizálva van, vagyis ilyen plakátok, meg reklámok vannak. Ön ott él Budapesten, hogyan látja ezt a jelenséget? Valóban így van ez?
Az egyes és az tulajdonképpen véletlen az, hogy ez a két megnyilvánulása ennek a nemi egyenlőtlenségnek most tematizálódik, de kétségtelenül közös tűről fakadnak. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan szeretnek azzal érvelni, hogy képmutatás, ezen felháborodni, prostitúció mindig volt, és van ugye ez egy társkereső szájt tulajdonképpen, és nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez nem magyar találmány, tehát ez Belgiumban nemrég tiltották be, tehát hogy megpróbálkoznak, ez egy létező üzleti modell tulajdonképpen, egy létező vállalkozás, ami most érte el Magyarországot, és akik nem látják annyira botrányosnak, azok azzal érvelnek, hogy ez képmutatás, ezen fennakadni, ez eddig is volt, akik pedig ennek a létjogosultságát vitatják, azok azt is, és én magam is ebbe a táborba tartozom, jól lehet nem foglalkoztam ezzel a kérdéssel, de hát azt gondolom, hogy megtölteni a várost óriás plakátokkal is azt üzenni, hogy ez egy legitim társadalmi mobilitási pálya tulajdonképpen fiatal, de szegény sorsú lányok számára. Ezzel tulajdonképpen normalizálom ezt a kérdést. Tehát most azt szeretnénk hinni, hogy ez mindenképpen egy marginális, kevésbé legitim mobilitási pálya. Ezzel a sugar daddy jelenséggel azt üzenem, hogy ez teljesen rendben van. Ez az egyik lehetséges útja annak, hogy az ember társadalmilag felemelkedjék, hogyha nőről van szó, és az is teljesen rendben van, hogy nyilvánosan beszéljünk arról, megint csak, amit az előbb mondtam, hogy a női test, a női szexualitás az egy áru, aminek ára van, amit be lehet árazni, amiért fizetséget lehet kapni, de természetesen nem független azoktól a tágabb társadalmi jelenségektől, amelyek arról szólnak, hogy egyre kevesebb mobilitási lehetőség van, hogy a szegény sorsú emberek számára egyre kevesebb felemelkedési lehetőség van. Nagyon beszédes az, hogy ezeket az óriás plakátokat hova helyezik ki. Tehát ez borzasztóan tudatosan ki van találva, hogy nem a Magyarország legszegényebb területére, nem a nagyon kis falvakba, hanem azokban a régióban látjuk ezeket a nagy plakátokat, és olyan célpopulációnak teszik ki, amelyek még nem nagyon leszakadottak, tehát van lehetőségük valahogyan felküzdeni magukat, de ez így egy sokkal könnyebb út. Nagyon-nagyon aggályos elköltsileg ez az a vállalkozás. Olyan tanárokkal hallgattam interjút, akik kisebb városokban működő egyetemeken tanítanak, ahol tipikusan a szerényebb társadalmi hátterű fiákok tanulnak, akik hamarosan felmérik azt, hogy mennyire küzdelmes, és mennyire adott esetben mennyire nehéz feljutniuk, vagy státust váltaniuk. Ezért aggályos szerintem ez a jelenség. És van, tehát kicsit kívül van.
Mi is interjú sorozatot készítettünk ebben a témában, és az egyik színházigazgató azt nyilatkozta, hogy ahol hatalmi pozíció van, tehát egy ilyen intézményben, vagy bármilyen intézményben ennek az esélye, vagy lehetősége megvan, ennek a veszélye megvan, hogy zaklatnak beosztottakat például. Ezt ön hogy látja? Tehát, hogy ne szűkítsük le a színházi világra, vagy a filmvilágra ezt a dolgot, mert a zaklatásnak az esélye egy gyárban is jelen van.
Ezzel kétségtelenül egyet tudok érteni. Teljesen így gondolom én is, hogy az aláfölé rendeltségi viszonyok, azok kitermelik az elnyomásnak azokat a formáit, amelyek férfi vezető női beosztott relációban nagy eséllyel, vagy jó eséllyel válhatnak, vagy öltetnek szexuális tartalmat, és ezzel nem állítom azt, hogy fordított esetben ugyanez nem történhet meg, nem zaklathat szexuálisan is, nem alázhat meg női vezető férfi beosztottakat, csak ez a mi társadalmunk és a világ összes társadalma olyan, hogy magasabb a valószínűsége annak, hogy a férfi legyen a vezető és nő legyen a beosztott, és egészen biztos vagyok abban, hogy ez nem korlátozódik. Személyes és egyéb tapasztalatokból tudom. És erre pont a MeToo kampány volt jó, hogy erre rávilágítson, hogy nem kell színésznőnek és a csillogó-villogó világban élőnek lenni ahhoz, hogy az ember ilyen fajta kiszolgáltatott helyzetben találja magát. Megjelenik ez a kétkezi munkát végzőknek a világában ugyanúgy, mint a szellemi munkát végzőkében, a nyilvánosságnak kevésbé kitett és a nyilvánosságban élők körében egyaránt. Ebben egészen biztos vagyok, hogy lehetnek sajátos formái, tétjei mondjuk a színészi világban ez elképzelhető. Nem nagyon foglalkoztam, én magam sem ismerem ezt a világot, de ezzel teljesen egyetértek, hogy ez minden itt van.
A MeToo mozgalom után, vagy a MeToo mozgalom kiválthatja azt, hogy most már egyre kevesebben vegyék rá magukat, hogy zaklassanak szexuálisan beosztottakat, vagy bárkit, tehát lesz ennek egy ilyen hatása ön szerint?
És végül is... Én nem vagyok ennyire optimista. Nem tudom, hogy a kérdésből nem maradt valamennyi.
Még azt szerettem volna hozzátenni, hogy itt a cikke végén, ebből a cikkből megtudhatjuk azt is, hogy mit nevezhetünk zaklatásnak. Tehát vannak olyan nők, akikben most tudatosult, hogy őt is zaklatták tulajdonképpen, csak nem tudatosult benne, mert nem tudta, hogy ez is zaklatásnak számít.
Így van. Én magam is eléggé ambivalensen álltam a jelenséghez annak kirobbanásakor, de arra jutottam, hogy az lehet az egyik fontos hozadéka annak, hogy hát ugye elsősorban azért ezt mindenképpen tudni kell, és célszerű szem előtt tartani, hogy ez a Facebookon történt jobbára, vagy szinte kizárólag a Facebookról, viszont azért mondjuk el, hogy ez nem fedi le a teljes társadalmat. Nagyon nehéz megbecsülni, hogy ez a társadalomnak mekkora részét érte el, de talán nem nevezhetjük tömegesnek. Tehát eleve a reach, az elérés nem olyan nagy, mint amekkorának ezt Facebook használóként sejtjük, vagy reméljük. Tehát már ez is szkepticizmus adhat okot. Mindezek ellenére azt gondolom, hogy az lehet az egyik fontos hozadéka ennek a MeToo kampánynak, hogy tudatosít, hogy beindítja az erről való beszédet, hogy a láthatatlanból felhozza a láthatóba. Lesz rá szavunk. De attól kezdve, hogy valamit megnevezünk, valamiről beszélünk, valami társadalmi alkú folyamatoknak a tárgyát képezheti. Azt gondolom, hogy ez csak pozitív következményekkel járhat. Az érintettség mindkét oldalán állók számára fontos lehet ez. Pontosan az, amit ön mondott, hogy azok, akik számára ez magától értetődő volt, ez kvázi belefért. Ez együtt járt, ez egy ilyen nem kívánatos belejárója volt a beosztotti viszonynak. Azoknak ugye képletesen szólva felnyílik a szemük, és beindulhat egy ilyen folyamat, amelyben adott esetben tudnak majd ez ellen védekezni. Ugye az antropológia vagy a társadalomtudományok elnémított vagy néma csoportoknak hívják azokat a csoportokat, amelyek nem férnek kellő módon hozzá az érdekérvényesítési eszközük, azaz nincsen hangjuk a társadalomban. És talán a szexuálisan zaklatott emberek, nők ilyen néma csoportból láthatóbb csoportá válnak. És én azt gondolom, hogy ez egy mindenképpen fontos következmény, és megint csak ne hagyjuk ki a férfiakat ebből a történetből. Nagyon fontos az, hogy a hashtag MeToo-ból lett egy hashtag How Will I Change is lett, de megjelentek olyan férfinak által írt posztok, amelyek arról szóltak, hogy hogyan fogok én megváltozni. Mit teszek én a dolog érdekében? Nagyon-nagyon fontosnak tartom azokat a Facebook bejegyzéseket, amelyek arról szóltak, hogy hogyan zaklattam én, anélkül, hogy tudtam volna, anélkül, hogy tudatosult volna bennem, vagy hogyan voltam passzív szemtanúja ennek. És ez is azt gondolom, én fentről nézve, a társadalom szintjén nézve, azt gondolom, hogy nagyon fontos ezeket közösen megbeszélni, hogy hol húzódik a határ, hogy mi számít annak, mi számít, mi tartozik bele a kiszolgáltatottságba. És ilyen szempontból az is volt a cikkemnek, ugye az első kérdés, hogy visszatérjek, az egyik fontosnak szánt mondani valója, hogy de azt most még nem tudjuk, hogy a combra helyezett kéz az a határon innen van-e vagy túl. Nekem lehet egy személyes véleményem. Társadalmi konszenzus erre vonatkozóan, de én azt remélem ettől a vitától, hogy majd közösen meg tudjuk beszélni, és közösen az érintetteknek a társadalom el tudja vinni, hogy a veled álmodtam, és ilyen meg olyan tartalmú álmom is, ilyen vagy olyan tartalmú álmom volt veled, ha ez egy főnök részéről elhangzik, ez ugyan nem tetlegesség, de ez is megalázó. És hogyha ezt az érintettek kellően hangosan tudják képviselni, nem erőszakosan, hanem hangosan, hallhatóan, akkor ez előbb-utóbb a képlet tisztulásához fog majd vezetni. Én ezt remélem ettől a kampánytól.